Tizedik fejezet. Így leckésztette magát Fabrizio, és közben kiugrott a Lombardiából Svájcba vezető országútra. Ezen a szakaszon az erdő 4-5 lábbal az út fölé magasodott. Ha az emberem megijed, gyorsan elvágtat, én meg itt maradok, mint egy jámbor hülye. Ebben a pillanatban az inas 10 lépésnyire lehetett tőle. Már nem énekelt. Fabrizio a tekintetén látta, hogy fél. Még visszafordul a lovaival, és mielőtt igazában határozott volna, Fabrizio előreugrott, elkapta a soványparipa kantárszárát. Öregem, kiáltott az inasra, nem vagyok akármilyen lótolvaj, mert azzal kezdem, hogy 20 frankot adok neked, de tetszik, nem tetszik, kölcsön kell vennem a lovadat. Megölnek, ha nem tisztulok el rögtön. Nyomomban a 4 Riva testvér, biztosan ismered őket, híres vadászok. Rajta kaptak a hugocskájuk szobájában, én kiugrottam az ablakon, és most itt vagyok, kutyákkal és puskával üldöznek az erdőben. Én ebbe a nagy odvas gesztenyetősbe bújtam, és még láttam, hogy az egyik keresztül vág az úton, de a kutyák hamarosan kiszimatolják a nyomomat. Most felülök a lovadra, és addig vágtatok, míg jó mérfölddel mögöttem nem marad Komó. Milánóba megyek, stédre borulok az alkirály előtt. A lovadat a postaállomáson hagyom, és még 2 aranyat is, ha most nem ugrálsz. Látod a pisztolyaimat? Ne ellenkezz, mert rögtön beléd eresztek egyet. És ha talán arra gondolsz, hogy nyomomba úszítod a csendőröket, unokabátyám a vitéz Alaric gróf, a császár főlovászmestere gondoskodni fog arról, hogy ne maradjon épp csontod. Fabrizio mindezt nagyon békés arccal közölte, és mondatról mondatra találta ki a következő fordulatot. Most felnevetett. Különben a nevem sem titok. Marquezino Ascanio del Dongo vagyok. Itt a kastélyom egészen közel Griantában. De az istenedet enged már azt a lovat, ordította. Az elképett inas egyetlen szót sem nyöghetett ki. Fabrizio baljába kapta a pisztolyát, megragadta a kantárt, melyet az inas végül is elengedett, felszögött a lóra és elvágtatott. Legalább 300 lépésnyire volt már, mikor feleszmélt, hogy elfelejtette odaadni a megígért 20 frankot. Megállt, az úton még mindig nem látott senki mást, csak az utána vágtató inast, zsebkendőjével intett neki, hogy jöjjön közelebb. És amikor az 50 lépésnyire lehetett, az útra dobott egy marék aprópénzt, és neki eresztette lovát. Messziről látta, hogy az inas az ezüstöt keresgéli. Ez aztán az igazán okos ember, nevetett Fabrizio. Nincs egyetlen felesleges szava sem. Gyorsan haladt, déltájt megpihent egy félreeső házban, és néhány óra múlva folytatta útját. Hajnali 2-kor elért a Lago Maggiore partjára. Hamarosan megpillantotta bárkáját, ott ringott a vizen, a bárka a megbeszélt jelre a parthoz állt. Egyetlen parasztot sem találta közelben, akire rábízhatta volna a lovat, így hát szabadon eresztette a nemes állatot, 3 óra múlva Belgirátéban volt. Itt, baráti földön kissé megpihent, nagyon jókedvű volt, minden tökéletesen sikerült. Bevallhatjuk-e, miért is volt olyan jókedvű? Mert a fa, az ő fája szépen fejlődött, és a mély megindultságtól, ami Blané abbé ölelő karjai közt járta át, egészen felfrissült. Vajon az öreg hisze a jóslataiban? Vagy talán, mert a bátyám elhíreztelte, hogy jakobinus vagyok, hitetlen, törvényt nem tisztelő, minden aljasságra kész ember, ő csak a kísértéstől akart megóvni, nehogy beverjem a fejét egy baromnak, aki el akar velem bánni. 2 nap múlva Fabrizio Pármába ért, és igen jól szórakoztatta a hercegnét és a grófot, amikor szokása szerint részletes pontossággal elmondta útja történetét. Amikor Fabrizio megérkezett, a San Severino palota portását és az egész személyzetet mély gyászban találta. Kit gyászolunk? Kérdezte a hercegnét. Azt a kitűnő embert, akit férjemnek mondtak, most halt meg Bádenben. Rámhagyta a palotát, ebben megállapodtunk, de barátsága jeléül a hagyatékot megtoldotta még 300 000 frankkal is, és ezzel komoly zavarba hozott, mert semmi kedvem, hogy a 300 000 frankról Raverzi Marchini javára lemondjak. A Marchini napról napra valamilyen újabb gyalázatosságot eszel ki ellenem. Te értesz a művészethez, keres nekem egy jó szobrászt. 300 000 frankos síremléket állítatok az öreg hercegnek. A gróf elmondott néhány mulatságos történetet Raverzi Marchiniról. A hercegné folytatta. Hiába igyekeztem őt jósággal megszelidíteni, hiába neveztettem ki a férjem unokaöcseit ezredessé és tábornokká. Egy hónap sem múlik el anélkül, hogy viszonzásul meg ne tisztelnének egy förtelmes névtelen levéllel, már titkárt kellett fogadnom, hogy valaki el is olvassa ezeket a leveleket. És a sok névtelen levél még nem is a legrosszabb, vágott közben Mosca gróf. valósággal gyártják az aljas feljelentéseket. Már 20-szor bíróság elé állíthattam volna az egész társaságot, Fabricióhoz fordult. És elképzelheti, Excellenza, derék bírálj, milyen ítéletet hoztak volna. Ez az. És éppen ezért nem tudnék örülni neki. Kiáltott fel Fabrizio az udvari életben oly mulatságos őszinteséggel. Excellenza sokat utazik, mert tanulni vágyik. Őszintén megörvendeztetne, ha közölné velem ilyen bírák címét. Mielőtt lefekszem, még írok nekik. Ha én miniszter volnék, sérteni az önérzetemet, hogy nincsenek tisztességes bíráim. Úgy látom, felelte Mosca, hogy kegyelmességed, aki annyira szereti a franciákat, és aki nemrégiben még legyőzhetetlen kardját is felajánlotta nekik, e pillanatban elfeledkezik a híres francia maximáról, inkább öljük meg az ördögöt, sem hogy az ördög öljön meg minket. Igazán kíváncsi vagyok, hogyan kormányozná ezeket a rajongókat, akik egész nap a francia forradalom történetét olvassák. Hogy kormányozná őket olyan bírákkal, akik felmentenék és elbocsátanák az én vádlottjaimat. Bírái végül a legnagyobb gazembereket sem ítélnék el, és mind Brutusnak hinné magát. De valamiért megrovom kegyelmességedet, kényes lelkét nem bántja az a kis és sovány szép paripa, amelyet ott hagyott a Lago Maggiore partján? Elhatároztam, felelte Fabrizio halálos komolyan, elhatároztam, hogy megtérítem a ló gazdájának minden költségét, a hirdetést és a többit is, míg csak vissza nem szerzi a parasztoktól az elbitangolt lovat. Szorgalmasan olvasni fogom a milánói újságot, figyelem a hirdetéseket, nem keresnek egy elveszett lovat, ennek a leírását rögtön megismerem. Igazán eredeti ember, fordult a gróf a hercegnéhez. S mi történt volna, folytatta nevetve, ha a kölcsönvet lónak eszébe jut kificamítani a lábát, míg Excellenza vadul vágtat rajta. Már is a Spielbergben ülne, kedves kis rokonom, s hiába próbálnék bármit, alig ha sikerülne 15 kilóval megkönnyíteni egy-egy bokáján a láncot. Legalább 10 évet tölthetné ezen a szórakoztató helyen. Lábai talán felpüffednének és elüszkösödnének, mire gondosan levágnák őket. Kegyelem, kegyelem! Kiáltotta a hercegné, és a szeme könnybe borult. Ne folytassa tovább ezt a szörnyű történetet, hiszen visszajött. Aminek én jobban örülök, mint maga, higgye el, felelte a miniszter egész komolyan. De miért nem kért tőlem ez a kegyetlen gyerek megfelelő névre kiállított útlevelet, ha már mindenáron látni akarta Lombardiát? Letartóztatásának hírére rögtön Milánóba lettem volna, s milánói barátaim szívesen behunják a szemüket, és készséggel elhiszik, hogy csendőrségük a pármai fejedelem egyik alattvalóját tartóztatta le. Szívesen elismerem, hogy menekülésének története kedves és szórakoztató, folytatta a gróf már kevésbé komoran. Az a részlet például eléggé tetszik, amikor az erdőből az országútra rohant, de őszintén meg kell mondanom, ha már élete annak az inasnak a kezében volt, maga jogosan elvehette volna az övét. Mi ragyogó karriert építünk itt kegyelmességednek, legalábbis a hercegné ezt parancsolta nekem, és nem hiszem, hogy legáldázabb ellenségeim is azzal vádolhatnak, parancsait valaha is megtagadtam. Gyógyíthatatlan bánat érte volna őt is, engem is, ha abban a vadvágtatásban a soványló megbotlik. Még hozzátette, akkor szinte jobb lett volna, ha a lóval együtt a nyakát töri. Nagyon sötét a kedve ma este, barátom, mondta a hercegné egészen izgatottan, mert sötét dolgok történnek körülöttünk, felelte a gróf is megindultan. Itt élünk, és nem Franciaországban, ahol mindennek egy chanson a vége, vagy legfeljebb egy-két évi börtön, és rosszul tettem, hogy mindenről tréfálkozva beszéltem. S még egyet, kis rokonom, azt hiszem, sikerülni fog magát püspökké kineveztetnem, mert rögtön mégsem kezdhetem a pármai érsekséggel, ahogyan az itt ülő hercegné nagyon okosan kívánja. De mondja csak el nekünk abban a püspökségben, ahol majd bölcs tanácsainktól távol él, mi lesz a politikája? Inkább én ölöm meg az ördögöt, sem hogy az öljön meg engem, ahogyan kedves barátaim a franciák olyan helyesen mondják, felelte Fabrizio lobogó tekintettel. Minden lehető módon, még a pisztoly használatát is beleértve, megvédem méltóságomat, amivel ön megajándékoz. A Del Dongók családi krónikájából ismerem annak az ősünknek történetét, aki a Griantai kastélyt építette. Már öregedő férfi volt, amikor jó barátja Galeazzo milánói herceg elküldte őt, hogy nézzen körül itt a mi tavunk partján, az egyik várban. Attól tartottak, hogy a svájciak ismét betörnek. Úgy gondolom, helyes, ha írok néhány sort a várkapitánynak, mondta ősömnek a milánói herceg, amikor elbúcsúztak. És valóban két soros levelet írt és átadtam, vagy visszakérte tőle, hogy leragassza. Így mégis udvariasabb, jegyezte meg a herceg. Vespasiano del Dongo elindult, s míg a hajó vitte a tavajom, eszébe jutott egy régi görög monda, mert tudós ember volt. Felbontotta jó ura levelét, a várkapitánynak szóló parancs volt, mihelyt Vespasiano del Dongo megérkezik, azonnal végeztesse ki. De Sforza herceget túlságosan is elfoglalta a kis komédia, melyet ősünknek eljátszott, s nem vette észre, hogy a levél utolsó sora és az aláírás között üres hely maradt. Vespasiano del Dongo erre az üres helyre írta be a rendelkezést, ismerjék el a tó körül valamennyi vár főparancsnokának, a levél elejét letépte. Megérkezett, a parancsot tudomásul is vették, a kapitányt kútba dobatta, hadat üzen Sforzának, s néhány év múlva várát elcserélte arra a hatalmas birtokra, mely családunk minden ágát gazdaggá tette, és a gazdagságából nekem egyszer majd 4000 lira évjáradék jut. A gróf hangosan nevetett. Úgy beszél akár egy akadémikus. Nem mondom, szép történet a vakmerő dacról, de legfeljebb 10 évenként akad ilyen szórakoztató alkalom eféle pikáns visszavágásra. A majdnem ostoba, de jó szemű és örökké gyanakvó ember sokszor élvezheti, hogy diadalmaskodik a gazdag képzeletű férfiakon. A fantázia tévedése volt, hogy Napóleon kiszolgáltatta magát az óvatos John Ballnak, ahelyett, hogy Amerikába igyekezett volna jutni. John Ball jót nevetett irodájában Napóleon levelén, melyben Temisztoklészt idézi. Minden idők hitvány Sancho Panzái végül is legyőzik a fenséges Don Quixote-kat. Ha kegyeskedik megígérni, hogy nem követel semmi rendkívülit, elhiszem, hogy nagyon tisztelt, sőt, talán tekintélyes püspök is lesz, de mindez nem változtat előbbi megjegyzésemen. Kegyelmességet könnyelműen viselkedett a lóügyben, egy hajszálon múlt, hogy elkerülte az élete vőtáig tartó börtönt. Az utolsó szóra Fabrizio felriadt és mélyen megdöbbenve eltűnődött. Ez volna az a börtön, mely fenyeget, a bűn, amit nem szabad elkövetnem? És Blané abbé jóslata, amelynek jós erején csak nevetett, most egyszerre nagyon komolyjá vált, komoly proféciává. No, mi van veled, Fabrizio? Szólt rá a hercegné csodálkozva. Ennyire elkomorodtál a gróf szavaitól? Új igazság gyulladt ki bennem. Nem lázadok ellene, ellenkezőleg elfogadom. Igaz, nagyon közel jártam az életfogytiglani börtönhöz, de olyan szemre való volt az az angol ruhás inas. Milyen kár lett volna érte, ha megölöm. A miniszter elbűvölten nézte Fabrizio komolykodó arcát. A hercegnére pillantott. Mindig kifogástalan. Különben közölnöm kell, barátom, hogy meghódított valakit. Hódítása a lehető legkívánatosabb. Na, most a kis Mariettával fog gúnyolni, gondolta Fabrizio. Tévedett, mert a gróf ezt mondta. Evangéliumi egyszerűsége megnyerte tiszteletreméltó érsekünk Landriani atya szívét. A legközelebbi napokban érseki helynökké nevezzük ki magát, és ebben a tréfában az a legkedvesebb, hogy a mostani 3 érseki helynök mind érdemes, szorgalmas pap, 2 közülük azt hiszem már a maga születése előtt is érseki helynök volt, és ők mégis azt kérik majd az érsekükhöz intézett szép levélben, hogy maga legyen köztük a rangelső. Kérésüket elsősorban kegyelmességed erényeivel indokolják, másodszorban azzal, hogy kegyelmességed a híres Ascanio del Dongo érsek déd unokája. Amikor meghallottam, hogy mennyire tisztelik erényeit, sietve kapitánnyá neveztettem ki a legidősebb érseki helynök unokaöccsét, már akkor főhadnagy volt, amikor Szüssé Marshal Tarragonét ostromolta. Indulj rögtön így, ahogy vagy ebben a nem előírásos ruhában. Légy gyöngér és látogasd meg érsekedet, kiáltott fel a hercegné. Beszélj neki húgod házasságáról, ha meghallja, hogy hercegné lesz, még apostolibbnak fog látni téged. Egyébként közeli kinevezésedről, amit a gróf most elárult, semmit nem tudsz. Fabrizio sietett az érseki palotába. Egyszerűen és szerényen viselkedett, és ezt a hangot nem kellett erőltetnie, ellenkezőleg nehezen tudta a nagyurat megjátszani. Míg Monsignore Landriani kisé hosszadalmas fecsegését hallgatta, azon tűnődött, csak ugyan rá kellett volna lőnöm az inasra, aki száron vezette azt a sovány paripát. Az esze, a józansága igent mondott, de a szíve tiltakozott a véres látvány ellen, a szép fiatal férfi eltorzultan zuhan le lováról. A börtön, melybe eltemetkezhettem volna, ha a ló megbotlik, az a börtöne, amellyel annyi előjel fenyeget? A kérdés mindennél jobban izgatta, és az érsek elégedetten nézte, milyen mélységesen figyeli őt.